Здравствуйте, дорогие друзья. Начинаем наш воскресный.
Jó napot, kedves barátaim!
Я Семен Винокур. У нас сегодня тема «Внутреннее созерцание».
Egyelőre nincs fordítás.
Вот, значит, как всегда, с нами 30 городов.
Várunk.
Вне очереди. Итак, мы начинаем о внутреннем созерцании. Я прошу Борис, да, зачитать первую цитату.
Да, это статья из первого тома «Учение 10 сферот». Такой подраздел, который называется «Внутреннее созерцание». Созерцание. Первый отдел.
И он ищет фордитаж, что в мондом.
Когда речь идет о высшем мире, независимо от понятия времени, места и движения, нет у нас слов для его описания. Потому что весь наш словарь взят из ощущений наших земных органов чувств. А там, где наши органы чувств и воображения не работают, мы не можем выразить ощущаемое в новом органе чувств или экране.
Да, то есть да, практически весь наш лексикон, он ведь создается из наших ощущений, из нашего восприятия мира. Не зря же новорожденные могут там плакать или немножко там как-то издавать какие-то звуки. Больше ничего. Потом постепенно появляется в них возможность быть подобным и зверюшкам, а потом и маленьким детям, человечкам и так далее. То есть в мире...
Нинчен фордиташе миндиг.
В мире своего развития появляется язык. Есть язык, конечно, у каждого существа. Язык химический, биологический, язык жестов, язык запахов и так далее. То есть на каждом уровне происходит какое-то взаимодействие. Но язык, который подразумеваем мы, это язык, не связанный с нашим телом. То есть наше тело тоже вступает в возможные коммуникации с другими. Но мы подразумеваем под языком передачу информации, которая не относится к уровню неживой растительной и животной природы, а только к уровню человека. Вот это уровень человека, он очень особенный. Его не существует.
Иртам петатихвабо, да эгелюре шемми.
Получается, в общем-то, потому что оно не приспособлено к выражению
таких свойств, таких понятий, которые выше него. У него нет до этого никаких возможностей у животного тела. И получается, что мы тут подобны немым. Как же нам все-таки каким-то образом сформатировать себя, создать для себя такое состояние, такой прибор, который бы мог передавать наши внутренние, чувственные и разумные постижения, не относящиеся к человеку, которые бы мы...
восприняты другим кем-то и
среагированы правильно на нас. То есть это вообще задача очень-очень тяжелая. Никто не знает, как это сделать. Мы видим, что весь наш мир теряется в отсутствии коммуникации правильной между
людьми. На самом простом нашем... Не знаю, что делать, как
друг друга. А тем более, когда мы говорим о духовных вещах, которые находятся вне
плоскости. Это...
Да, вне плоскости восприятия обычного человека. Здесь мы уже вообще теряемся.
Вот эти пять строчек — это, конечно, такой тупик. То есть словами не объяснить, чувствами не почувствовать, воображение не работает здесь. То есть вообще эти балясулам в этих четырех строчках, он вдруг сказал, что никак, никак вы это не можете почувствовать. Так да. Как же? Правда, дальше он начинает пытаться объяснить это, да, но все равно это... Что же мы сейчас делаем тогда, вот сейчас мы с вами здесь?
Мы пытаемся найти все-таки язык, который бы, во-первых, если кто-то воспринимает какие-то ощущения, которые находятся выше животного уровня, мог бы их, во-первых, правильно воспринять, правильно внутри себя сформатировать, собрать в какой-то определенный пакет передачи информации, передать ее другому правильно, проконтролировать, может быть, что другой правильно это воспринял, и надеяться на то, что он отреагирует в соответствии с этим. То есть это язык совершенно нового уровня коммуникации. Как мы до этого дойдем, каббалисты это нашли. Но это язык, который, в принципе, подвластен только им. То есть любому другому, но который выйдет на этот же уровень общения. А уровень он очень серьезный. Он не эгоистический, то есть не имеющий отношения к нашему миру. И поэтому называется язык ветвей.
Ну, да, я хочу просто продолжить, потому что Бальсулам тоже сначала задает подробный вопрос, чтобы все поняли глубину. Как же можно выразить исследование и ощущение высшего мира? Тем более, как раскрыть высшие знания в книге с помощью слов, как это принято в любой науке. Причем передача знаний должна быть точной. Ведь если язык будет неточен даже в одном слове, неверно используемый для желаемой цели, то исказится все понятие целиком. Изучающий...
Ничем форитаж, я делаю ренту, починаю. Майр Томми Денкинек.
Сладкое, это горькое, это кислое и так далее. Или там по другим каким-то параметрам. Потому что каждый из нас что-то ощущает. И мы можем быть постоянно в интеракции и как-то перепроверять, договариваться об общих понятиях. То там, где заходит, речь уже не о наших ощущениях, а о каких-то понятиях более оторванных от восприятий чувственных, то там уже нет, смотрите, как пишут. Перевод, на, допустим, на английский и на русский язык, они имеют одинаковую силу. То есть мы подчеркиваем, что тут могут быть разночтения всякие, но мы должны достичь того, чтобы эти переводы воспринимались адекватно. Подобно. А вот с духовными это проблема, потому что там это не почувствуешь, там это не перескажешь, там ты не знаешь, как воспринимает другой человек, потому что от тебя его система духовная, она закрыта. Ты посылаешь куда-то сигнал, как он будет воспринят, обработан, и как отреагирует вот этот вот аппарат следующий, который называется приемником, человеком, неизвестно.
Ну вот как раз Роман из Львова спрашивает, а как же вы, как каббалист, можете проконтролировать, что другой правильно вас воспринял?
Не шфори та же, как?
С учениками это проще. Поэтому я ни с кем не общаюсь, с учениками. Потому что учеников я держу в себе. Как наседка на яйцах. Я их держу в себе, я их наполняю, я их контролирую. Я, как вам сказать, все время держу их на коротком поводке, вызываю определенные реакции, определенные воздействия на меня. И далее... слежу за реакцией, и в соответствии с этим я себя меняю, а не их меняю. Вот так получается. То есть учитель здесь больше должен подстраиваться под ученика, чем ученик под учителя.
Сызрани, вопрос, почему есть связь между ощущением, воображением и возможностью выразить ощущаемое в словах?
Еще раз.
Почему вообще есть связь между ощущением, воображением и возможностью выразить ощущаемое?
А как ты еще делаешь в языке? Если у животных это естественный язык, как у детей, плачет, смеется, там кричит, набор определенных реакций, то как ты можешь сделать это с понятиями духовными?
Nem, amidával írtam. Írtam az Ariel Herkovicsnak is.
Я не знаю, как он это воспринимает. Я не знаю, что находится в нем. Я не могу проникнуть в него. У нас с ним должна быть какая-то особая коммуникация, общая. Мы должны быть зациклены вместе на какую-то систему. Это не просто. Мы не понимаем, что наша связь друг с другом, она может быть только через Творца. Вот в конечном итоге у меня нет уже больше терпения развивать эту мысль, а просто вот сказать, это конец. Связь между нами, если это не на уровне неживом растительным и животным, а на уровне духовном, то есть внутреннем, душе, душа с душой, она может быть связана только через Творца. И поэтому тут ничего нельзя сделать. Нам необходимо выйти на этот уровень, и тогда мы начнем понимать друг друга. То есть без Творца нам тут не обойтись. Творец является этой коммуникативной системой, коммуникационной системой, которая включит нас всю в себя, и мы через него начнем только правильно воспринимать друг друга. И наоборот, пытаясь устремиться друг к другу, мы начнем изучать и обращаться с ним.
Вот поскольку мы дотронулись до понятия «экран», это вот есть наша коммуникация, как я понимаю, то Георгий из Одессы спрашивает, из каких элементов состоит и как функционирует духовный орган?
Mik azok az elementek, megjött a fordítás, az Arielnek kellett írni levelet. Tehát mik azok az elemek, ez egy, van néhány nélkülözhetetlen elem, ugyanazokat a minőséget kell elérni, ami a teremtő köztünk, és nem is kell mással foglalkoznunk, csak azzal, hogy ugyanazon a szinten tudjunk lenni majd, mint a teremtő, és magunk fölé kell ehhez emelkedni. És csak akkor tudok magam fölé emelkedni, és akkor tudom meghaladni az egómat, hogyha ehhez is kérést emelek a teremtőhöz. Ez a fordítás se olyan még, mert most például nem jön. Na most nincs fordítás megint.
Для чего же группа существует? Для того, чтобы меня обслуживать или чтобы я обслуживал их? Я же их должен поднять до следующего уровня.
Küzdelek a háttérben a fordításon, de egyelőre nem hallom még. Valami technikai probléma van. Aha, visszaírtak pedatikvába, hogy dolgoznak rajta. A technikai probléma van.
Той информации духовной, которую я могу передать ученикам для их правильного, оптимального восприятия информации и ощущения.
Дальше спрашиваешь, вы определяете глубину и остроту или скорость изменения состояния?
Я определяю состояние. Соответственно, даю. Часто меняется. То есть материал может не меняться, он заранее заказывается, и даже не мной. Мне не важно, потому что это критически не имеет значения. Но имеет значение, что когда я начинаю объяснять, они читают материал, а когда я его начинаю объяснять, то уже в моем объяснении есть соответствующие изменения, соответствующая настройка на ту волну, на которой находятся ученики.
Вот, кстати, что такое интернет? Вот сразу моментально вопрос. Вот вы говорили о слове, которое может быть неправильно использовано для цели. Вопрос такой, можно земным разумом проверить и обнаружить, что слово неверно использовано?
Катерина. Az, hogy mit kell megvizsgálnunk, tudjuk még mi, hogy mit kell ellenőriznünk a föld értelmünkkel a cél elérés érdekében, Rav. Én nem tudom, hogy mit jelent a fizikai értelem, még a fizikai értelmünkkel is, a tanítványaim, nem szabad, hogy a fizikai elmét használjátok, de főleg nem úgy, hogy az emberek gondolják. Az összes szó, amit mi alkalmazunk és használunk, ezek helytelen szavak különben. Ezek egy bizonyos érzelmet kellene, hogy kifejezzenek, és azt a fizikai értelemmel nem lehet megragadni, tehát megpróbáljuk elmagyarázni valakinek, hogy mi van minden szó mögött, nem is értene bele semmit, házigazdag. Vannak tanítványok, akik 20 éve tanulnak, azoknak hogy lehetnek ők egyhajóban azokkal, akik tegnap kezdték? Hogy tudunk mi mindenkit összejutatni mindenkivel? Én mindenkinek sugárzok, és mindenki úgy fogja fel ezt, amennyit képes belőle. Ez minden embernél más és más, tehát hogy mi megy be pontosan, azonban az lényegtelen. Azt nézzétek meg, hogy kapcsolódunk össze, és mindenkinek a saját kezével kapcsolódási pont, oké, házigazda. De akkor mindenki azt fogja meg ebből, amit lehet, azt fogja fel, igen. Tehát mi egyformán sugározunk, pont úgy, mint a forrás. Én mindenféle korlátozás nélkül sugárzok, és mindenkinek a fény pontosan annyi fog belépni, amennyire alkalmas most, hogy elfogadja. Musi, na de mi ezt nem tudjuk kontrollálni, nem? Rav, hát világos, hogy nem tudok többet mondani senkinek, mint amennyit képesek felfogni. Tehát nyilvánvalóan mindenkinek más és más a spirituális érzékelési fokozata, a házigazda. Amikor mi spirituális szinten vagyunk, akkor képesek vagyunk megérteni ebből bármit, vagy vannak olyan szavak, aminek van más belső értelme. Igen, mondja Rav, tehát mi mindig a szívünknek, a szintűnek megfelelő szűrőre által tudunk kommunikálni, de ez nem mindenki egyformán természetesen ma. Ez azt jelenti, hogy nem csak két ember között igaz ez, nyilván, akik közel vannak egymáshoz, azoknak könnyen megérteni azt a dolgot, hanem lehet, hogy vannak emberek, akik fizikailag közelebb vannak, és mégis nehezebben értik meg. Ez nagyon kicsi különbségek vannak a világban egyébként. Az emberek 90%-ának egyforma a frekvencia, amit megért. Oké, na de hogyan tudják az emberek akkor megfelelően kifejezni magukat, Rav? Gyakran megtörténik, hogy nem vagyunk még azon a szinten, hogy jól tudjuk magunkat kifejezni a kabalában. Tehát nem mindig vagyunk képesek a szívnek és az értelemnek a lényegét megragadni, és nem egyformán fogjuk a fény befolyását sem értékelni. Folytassuk akkor a gyökereknek és az ágaknak a kapcsolatával. Tehát a kabbalisták egy nyelvet használtak egymás között is, amivel le tudták írni az elérésüket. Tehát ez az ágak és a gyökerek nyelve. Nézzük meg, hogy a következmények az ebben a világban történnek, az okok pedig a felső világban. Ők ezért a gyökerek és ágak neveit használják ennek a nyelvnek. Igen, Rav. Igen, így van, ez egy nyelv, ami a kommunikációnak a nyelve, de ez nem az elérésnek a nyelve, ezt tudnotok kell, más szóval. Nekünk elmegyünk az orvoshoz. Ha a két orvos elkezd egymás között beszélgetni, büdös szót se értenétek belőle. Talán egy-két külső kifejezést, amit használnak. Különböző olyan neveket, amik úgy megragadtak, tervfogalmakat, de a belső jelentését egyáltalán nem értenétek annak, amiről beszélnek. Azért, mert én nem vagyok orvos, ezért egy bizonyos szervnek a működését, a nevét, a paramétereit, ezt nagyon nehéz megragadni. Tehát nekünk úgy kell mindent megértenünk, hogy ne próbáljuk meg a tudást abból megszerezni, amit megértettünk éppen. Tehát nyilván azt majd a kabalában ez nagyon igaz, tehát a kabalista könyveket, ha olvassuk, ezek csodálatos nyelvezettel lettek megírva, akár angolul, akár oroszul, akár héberül. Ugyanakkor viszont látni kell, hogy akkor egyáltalán nem értünk belőlük semmit, hogyha egy bizonyos megközelítésre jön a könyvekkel. Nyilván, akik eljönnek hozzánk tanulni, akkor először szintén nem értenek semmit, elolvassák a szövegeket, és nem értenek belőle semmit. Nyilvánvalóan nem értik, hogy miről beszélünk. Tehát itt van egy különbség a szavak értelme között, hogy milyen szintről nézed a megértési és a jelentősök megértése között, mert az ágazatoknak a nyelve az a mi világunk nyelvén mond el a gyökerekről a dolgokat. Tehát ezeket nem lehet mechanikus módon lefordítani, hanem kell hozzá egy speciális szűrő, ugye megszorítás szűrő, visszavert fény, közvetlen fény, ezek egymásba öltöznek, és ebben jelenik meg az elérés. És ilyen módon a hokma bölcsesség megragadható lesz majd a kegyelmi fény által. Tehát ezek a nyelvek, amit tudnak a mi világunkban, valóban ezek az ágazatoknak a leírása a spirituális világok megnyilvánulásáról. Tehát nekünk azonnal el kell engedni a képeket, meg kell a szavaknak a gyökerét fogni, az értelmét fogni. Nyilván a szeretetnek a minősége, az adokozásnak a minősége, a kapcsolat, és így tovább. Ezek nagyon fontos fogalmak, és minden, amit elérünk, azt megpróbáljuk a kommunikációs rendszerre való beszél kommunikációban is megnyilvánítani, de ez nem könnyű. Musi, lehetséges, hogy egy kabbalisták sem ismernek föl egy gyökeret? Persze, hogy lehet, hogy ne fordul, hát nem minden kabbalista érte ezt el. Tehát nyilvánvalóan az általános havaja, ugye az a mintázata, az a teremtésnek nagyon gyorsan ismétlődik és kapcsolódik egymásba. Ezért különböző jelenségeket okoz különböző szinteken. Tehát nagyon sok érzékes lehetőség jelenik meg, amelyek fontosak, de ezek olyan minőséget határozzák meg, amely a megszerző a spirituális érzékelés, minőségérzékelésekhez van kötve. Tehát ezek látszólag nagyon inszignifikáns frekvenciájú, de mégis óriású elemeket hordoznak a spirituális információkról. Musi, oké, na de a Zohár állatokról beszél, kertekről, fákról. Miért ezen a módon fejezték ki, Rav? Azért, mert ez az ágazatok nyelve, tehát nem lehet neked másfajta módon írni. csak úgy beszéltek hozzád, mert ezeket megérted. Tehát ezek a jelei annak, olyan fogalmaknak, amik a lelkednek a részei, erről ezek vannak az ágok nyelvével, a mi világunk nyelvelei van a bálaszulám, mondjam, nem akart másképpen írni, meg kell, hogy értsük ezt, hogy négy nyelvezete van a spétes mérések leírásának, és ő eldöntötte, hogy a kabbalista nyelvet fogja használni, amely egy filológiai language, nyelvezet, bocsánat, tehát az ágazatok nyelveiről a gyökereket. Chicagóban egy kérdés. A gyökerek meghatározzák az ágazatoknak a sorsát. Hát hogy ne? Hát ez az egyetlen dolog, amit a kabala feketén-fehéren leír. Tehát a gyökerek határozzák meg az ágaknak a sorsát, az ágokban történéseket. Oké, na de akkor alul a szabadságát is meghatározzák. Persze, közben Rav integet nekik. Jó látni, az azerbajdzsáni hatalmas csoport csodálatos asztal körül ülnek. Hát igen. Baku, ugye? Berlinből egy kérdés. Megformáltunk-e egy... tehát a legbonyolultabb dolgot is meg tudjuk fogalmazni a gyökereknek a törvényét az ágazatok nyelvén. Igen, ezek nagyon fontos törvények, és nagyon pontosan vannak meghatározva. Ugye azok tudják ezt leírni, akik egyszerre két világban léteznek, spirituálisban és fizikában, és annak érdeke, hogy megértsék az ágazatoknak a nyelvével való leírását a gyökereknek, nagyon világosan kell ismerniük a két világ közötti kapcsolatrendszernek a törvényszerűségeit. Ezért föl kell emelkedniük alulról fölfele az információk megszerzéséhez, majd pedig felülről lefelé lehozzák az infot, és tehát megértik a rendszernek a működését, aminek a különböző elemek között a kapcsolat világos. Meg kell értenünk pontosan, hogy a mi világunk, vagy a felső világ hogyan öltözik rá a mi világunkra, és hogy ezen belül a mi világunk keresztül hogyan érhetünk el a felső világok, hogy hogyan működtetik a felső világok az alsó világot, hogyan aktiválnak erőket, hogyan, milyen szimulációt működtetnek alul. Így van. Szimjon, van egy kérdésünk. Tehát mennyire különbözik a kabbalista leírás a két világ közötti különbség? Bocsánat, de a kabbalában nincs a meditáció. Tehát azt mi imának nevezzük, egy kérésnek nevezzük, amikor befelé beszélünk, a saját vágyunkon befelé megyünk, a legmagasabb síkon, de nem meditálunk önmagunkon. Tehát ez gyakorlatilag a felső szintnek a segítségét kérjük az alsó szint számára. Ezt imának hívjuk, de nincs másfajta meditáció. Milyen fajta meditáció lehetne, ami működik? Nem tudom. Én nagyon sok hallottam a meditációról, hogy az emberek jöttek hozzám, meg akartak engem megtanítani, meditálni, de én mindig elmondtam, hogy klasszikus kabbalát szeretnék tanulni, és azt is tanítom, ami a klasszikus kabbalában le van írva. Amit az ember eldönt, és ezt akarja tanulni, akkor tanulja ezt, de a rendszerek összekeverése veszélyes. Tehát nekem nincsen egy bizonyítékaim arra, hogy kívülről meditációval lehet élni valamit. Tehát nem értem pontosan, mondja Rav, hogy mit lehetne a meditációval elérni. Tehát ha valakinek a képzeletét kell fejleszteni, ami majd befolyásol engem, és ki tudok lépni önmagamból, és be tudok lépni egy bonyolultabb síkra, különböző képzetes síkokra. A kabbala nem dolgozik ezzel. Nem is toleráljuk, nem csak nem dolgozik, azért, mert a kabbala tudományos megközelítéseket alkalmaz, tehát a hatást és a befolyást egyszerre próbálja megtalálni. Oké, tehát akkor visszatérve az ágak és a gyökerek kérdéséhez, a Tóra világosan elmondja, hogy nekünk az egót kell kutatnunk, meg kell vizsgálnunk az egónkat, és aztán pedig milyen kígyóról beszéltek ti? A kígyók belül, vagy kívül, vagy körülöttük van? Musi, tehát az emberek megértik a Tórából, hogy van a gyökerek és az ágak, és a gyökerek az az egó, és az egót azt kígyónak is nevezzük, aki rávette az embert a fáról a almaevésre. Na, hogyan tudhatunk levet ebből a világból a gonosznak, még kígyónak nevezzük? Rav már mosolyog. Tehát nyilvánvalóan biológia, kémia és az egyéb tudományok is neveket adnak, ezeknek azonban a kabbalában állapotokról beszéltünk, és ott egy kígyónak látják azt az erőt, ami megnyilvánul. Oké, na de mielőtt elérnék ezt, persze, hogy nincs fizikai kígyó, házigazda. Oké, na de ez a szó a méregből, a méreg hatásából jön, hogy megmar bennünket az ego, és a mérgét belénk kereszti. Tehát amikor feltárjuk a teremtőt egy bizonyos szinten, akkor azonnal feltárjuk ennek a kígyónak a mérgét is önmagunkon belül. Na, én nem tudom, hogy milyen mértékben a teremtő hogyan lehet a kígyóhoz kötni a megjelenését, de a teremtőnek nincsen képe, bármit hozzákapcsolhattok egyébként, de ez egy minőség, ez egy globális minőség, amely egy bizonyos cselekedetekre képes csak, azért, hogy az anyagon keresztül kifejezze ezeket a minőségeket. De önmagában, ami történik a teremtményben, mondjuk ad nekünk egy feladatot a teremtő, akkor próbáljuk meg elképzelni, hogy kilépünk önmagunkból, és nem az állati képeket próbáljuk meg látni, hanem megpróbáljuk önmagunk fölé emelkedni, és tehát egy absztrakt dolgot nem tudunk megragadni. Tehát nekünk mindig az absztrakt fogalmakat be kell öltöztetnünk valamilyen objektumba, amit már meg tudunk ragadni az érzékelésünkkel. Tehát a spirituális minőségeket nem lehet önmagunkban megragadni. Nyilván mi abszolút képtelenek vagyunk egyébként helyes módon megragadni a spiritualitást. Pontosan ezért, mert megpróbáljuk beöltöztetni ezt bálványimádásnak. Tehát nekünk kell egy hordozó eszköz, de ezt nagyon ügyesen kell megváltoztatni. Oké, na de az ego és a kígyó az egyfajta kapcsolat, amit mi kapcsoltunk össze az elménke. De milyen kígyóról beszélünk? Mi a kígyóban ez a fajta különlegesség? Hát hány fajta kígyó létezik a világban? Gondoljátok végig. De egyébként ebben nem következetes a Zohár sem. Hát az, amit kérdezek, mi a különleges ebben a fogalomban, Rav? Nem találsz semmi bizonyítékot a világban arra, hogy a gonosznak a kígyó az egy. Rabas, amikor ezt tanultuk, akkor volt egy idősebb ember a tanítványok között, aki akkor már 63 éves volt, amikor én csatlakoztam, ugye ez 30 valány éve ezelőtt volt. És én sokszor mondta egy ponton a tanulás közben, hogy el kell mennem sétálni, mert öreg. És akkor ott volt egy nagy állatkert a közelünkben, Rabas helyének a közelében. Autóval is keresztül lehetett menni, rengeteg mindenféle állat volt ott. És az elefántnál egyszer vele voltam, én kísértem ki. És azt mondta nekem, hogy ez egy hegy, akinek a hátán ölt egy kígyó. Ugye ezt mondta az elefántra ez az ember, aki egyébként 30 valány éve tanult már kokabalát. Tehát nem nagyon... És egész életében kabalát tanult az ember, és eztnek látta az elefántot. Tehát egy hegynek az ormányát pedig kígyónak. Tehát annak a megértése, hogy mi megragadjuk a spirituális minőséget a mi világunkban, ilyen alapon nem veszhetjük a mi világunkban a gonosz kígyónak, na de ez csak egy minőségét ragadja meg, de amikor biológiát meg zoológiát tanulunk, akkor magáról a kígyóról, mint biológiai állatról sokat írnak, és az egész természetet teljesen másképp írja le, mint mondjuk aki így összekapcsolja. Tehát az összes fa, az összes állat, a Tórában a szerepel, az valamilyen erőt írna, de nem tudott el, nem voltál egyetemen, nem tudott, hogy melyik minőséget mivel kapcsolták össze. Tehát világos, hogy olyanokat is leírtak, amik nem léteznek a mi világunkban. Tehát vannak állatok, vannak növények, amik nem léteznek, meg olyan korú emberek, amik nem léteznek. És majd lehet, hogy a jövőben feltárulnak ilyenek, ezt nem tudjuk. De a felső világú gyökereinek a tulajdonságát próbálták meg ilyen módon leírni. Házigazda. Egy kérdés Novosibirszkből. Tehát mi az a pont, ami megkülönböztetheti az állatot az embertől, a kabala tanulása valójában? és az ehhez kapcsolódó értelem. Az értelem az olyan elem bennünk, amely képes, hogy tesz bennünket, hogy dolgokat megkülönböztetünk egymástól. Ez az értelem. Más nem tud az értelem tenni, hiszen más nem is létezik az értelemben. Tehát mivel van egyetlen összefüggő vágyunk, és aztán van még több vágyunk, és amikor ezeket a vágyakat összehasonlítjuk egyiket a másikkal, akkor ezt az értelem teszi. Tehát ez a vágyunkat szolgálja, vigyázni kell, és ítéletet hoz a megszerzési vágyon keresztül, melyiktől tud többet szerezni, és melyiket, és az összehasonlítás alapján a tanácsot az embernek az elmozdulására. De ez ezen a szintjén működik, a felső világúak is csak a megnyilvánulását tudja megragadni. És nem is mindig jól dönt az értelem. Lehet, hogy nagyobb örömet eleszt, mert nem látja, hogy mit kell megragadni. Oké, na de akkor mi van előbb? A vágy vagy az értelem? Hát mindig a vágy az első. Oké, ez igaz, de minél nagyobb a vágy az ember, annál jobban működheti az értelmét. Így van. Ha nagyobb az embernek a vágya, akkor az értelme is meg, hogy nőjön, mivel a vágy nyomja az embert, hogy egyre több döntést kelljen hozni. Tehát, hogy felfedezzük a kapcsolatot egymás között, a kapcsolati hálót, és minél erősebb a vágy, nagyon sok különböző vágy van bennünk, de nyilván ez nem azt jelenti, hogy egy hatalmas vágy van bennünk, amelyik mozog, hanem különböző darabokra van törtve a vágyaink, mindegyik különböző kitöltésre vágyik, ugye ezeket hívjuk hiányoknak, és a kölcsön kapcsolat a vágyak között határozza meg az embernek azt, hogy merre mozduljon el, és az, hogy okosabb vagy ostobább lesz a saját vágyával szemben. Oké, na de tudhatom, hogy ez a vágy ébredt föl bennem? Persze. Az emberek, ugye nézzük meg a reneszánszban, ők mindenféle különböző dolgot tanultak, és olyanokban növeltek különböző tudásokat, és nekünk is el kell érnünk egy bizonyos fajta egyiptomi, egy bizonyos egoista tudást ahhoz, hogy az értelmünk szolgálni tudja a vágyunkat. Tehát látni kell, hogy a mi oldalunkról mindent összepróbálunk megkapcsolni, és mindent megpróbálunk harmóniában összekapcsolni, házigazda. Miért van az, hogy a spiritás nem ad semmilyen bizonyítékot a mi számukra? Az emberek miért van erre szüksége? Tehát nyilvánvalóan nekünk de mi nem használunk bizonyítékokat? Azért, mert ennek semmi értelme nincs a mi világunkban. A spiritás világot nem lehet bizonyítani. Tehát bármi történt előttünk az üres filozófiának minősülően nem vagy elérésben. Tehát ez azt jelenti, hogy nekünk hiába ültetünk egy kutyát, és ugyanazt nézi, amit én, a kutyában nem fog lezajlani semmilyen érzékelés, ami az emberben lezajlik. Tehát nyilván van az állatoknak a természete, képtelenít tesz, hogy megértse azt, amit az emberi természet megért. Tehát mi, de ez ránk is igaz, tehát meg kell, hogy értsük, hogy először a felső világ megértése, nekünk magunknak kell megváltozni, és meg kell szereznünk olyan minőségeket, amelyek nincsenek bennünk az elején, hogy megértsük a spirituális világot. Én értem, mondja Szimeon úr, hogy az emberek hogyan vonzák magukhoz közelebb az áldozatot, a megértek mindent, de mégis mindenkinek bizonyíték kell, de nincsenek bizonyítékok, mondja Rab. Itt a zuhanások és a hibák által lehet valamit megérteni. Tehát a felső világnak a bizonyítéka, meg hogy mi van a mi világunkon túl, meg a lelkünkön túl, az emberek nem tudnak erre mondani semmit, mindenféle hülyeségről beszélhetnének. Én emlékszem, mondja Rav, mikor a halál utáni életről kijött egy könyv, az emberek meg voltak bolondulva, mindenki ezt a könyvet vásárolta, nagyon nagy siker lett. Így van, tehát az emberek bizonyítékot láttak benne, mert le volt írva, hogy a halál után mindenkinek milyen élménye van. És de én pontosan tudom, amikor az emberek meghalnak, azok az emberek, akik a szociális körben már kiépítették az új kapcsolati rendszerüket, akkor a halálok után ebben a rendszerben képesek az edényekben tovább élni. Tehát nyilvánvalóan vannak emberek, akik azt mondják, hogy ők beszélnek a hozzátartozókkal a halál után is, üzengetnek a felső világban a halottaiknak, nagyon sok ember hisz ebben, de amikor az emberek meghalnak, akkor olyan inspiráltan halnak meg, hogy az inspirációk komoly benyomásokat hagynak a többi emberben, akik megpróbálnak velük beszélgetni. Ezért tehát érdekes látni ezt a jelenséget. Természetesen én nem szoktam ilyenkor mondani semmit, mert tehát őszintén szóval a kabbalának nincs mit kezdeni ebben a fajta halálutani élettel. Nyilvánvalóan vannak különleges imák a kabbalában, amit a halál előtt kell elmondani, ahol az én lelkemet a teremtő kezébe teszem, és az ember gyakorlatilag átlép egy újfajta megnyilvánulásba. De az ember nem tudja, hogy hova lép át, nem megy sehova, mondja. Tehát ez az állapot, jobb is, ha nem tudjuk, hogy mi történik, ha nem tudjuk rendesen. Tehát az ember halálos ágyán jobb, hogyha hisz abban, hogy majd tovább él a halál után, de a mi állapotunkban, ahol a szűrőt kell megszereznünk, hogyha is megszerezzük a szűrőt, akkor megérezzünk egy újfajta valóságot, ez, amit itt és most az életünkben kell tudni megragadni. Oké, házigazda. Én ezt most nem értettem. Volt egy barátom, aki beteg volt, most már megértettem, és akkor azt gondoltuk, hogy bármelyik például meg fog halni, és nem is tudtam neki mit mondani, Rav. Nem tudsz mit mondani semmit, tehát neked föl kell emelkedned neki is, meg őt is a magasabb szintre, és azt kell neki mondani, hogy ott meg fogja tudni tanulni, hogy mi is van a halál fölött, mert a halál az nem a fizikai halállal jön el, hanem az életedben halsz meg. Oké, de milyen információ megy át az egyik életben a másikba, Rav? Az információ az az világegyetemnek az uniformitja, tehát 1-2-3-4-es szinten ad át az edény információkat. Ezek az információs rekordok, amelyek elmondják az, hogy az ego milyen szinten volt képes dolgozni. Ez megy át mindössze, más nem. Most nézzük az ágait ennek a világnak. Az ember, aki nem tanul kabalát, még nincs szűrője, képes valamilyen módon a spétes gyökerekkel összehasonlítást végezni? Hát honnan tudnál, hogy mik a spétes gyökerek? Tehát úgy tudnál ezt megtenni? Tehát még egyszer, honnan venni ezeket az állapotokat? Házik haza. Oké, de akkor de ennélkül nem lehet mit tenni? Rav. Na de hogyan lehetné de ennek a világnak az ágazataiból a felső előtt gyökereit, ha nincsenek erre eszközeid? Mit tudnánk neki mondani? Azt mondanánk, hogy ez a te vágyad jelen pillanatban, ezt próbáld meg kitölteni, ahogy tudod. Itt van ez olyan, mint a pohár, beleöntök valamilyen folyadékot, ez megtartja. A spirituális világban a lélek az már nem csak az én vágyam, hanem olyasmivel töltjük föl, amit nem magamért akarok, hogy jó legyen, hanem valaki másért. Ez egy különleges cselekedet, ez a feltöltés, mert igazából úgy töltöm fel a lelkemet, hogy másnak okozzon az jót, és ha ezt megteszem, akkor olyan cselekedethez jutok, amelynek az előnye mindenkit felemel a felső világhoz, és ez egy olyan cselekedet, mondja Rav még egyszer, ahol a szándék valódi életet ad nekünk. Oké, Musi. De tehát akkor ebben az embernek ebben a világban történik valami, mindez azért történik, mert adakozik, ezt össze tudja az ember kapcsolni? Rav, az ember azt képzel, amit akar. Na de barátaim, mi nem kisgyerekek vagyunk, nem kell képzelődnünk mindenféle hülyeségekről, nem erről a világról beszélünk, és nem erről a szintről. Amit az ember arra gondol, hogy történik, annak semmi jelentősége nincs. Oké, na de akkor itt nem érdemes semmit elámarandogatni. Az álmok azok más dolgok, de még egyszer mondja Rav. Mi nem a spirituális ábrádokról beszélünk, hanem a mi fizikai valóságunkról, amikor te megpróbálsz a fizikai valóság fölemelkedni, amikor megpróbálod önmagadon kívül is érezni a következő szintet, akkor ez egy másfajta valóság, már nem a spiritus valóság még, de már másképp látod a saját valóságodat, hirtelen, mondja Rav, rá fogsz jönni, hogy igazából mit kell tenni. Ez sokszor megtörténik, mielőtt az emberek belépnek a spiritus világba. Amikor jártam például, az egyetemre jártam, akkor megértettem, hogy mit kell tenni, milyen cseket kell tennem, megértettem, mi lesz a következő lépés. Tehát ez azt jelentette, hogy megjelent előttem a saját jövőbeli utam, ez megtörténik, ez egy, tehát megtudom, hogy mit kell tennem, de ez még nem a felső fény, ez nem a felső világ, ez egyszerűen egy képesség, hogy egy kicsit magasabb szintre emelkedsz a saját információs tengeredben. Vendég, házigazda, oké, na de mi ezt tudjuk fejleszteni? Magunkban? Rav? Nem, nem is kell, hogy fejleszt. Hát próbáld meg elképzelni, hogy ez... Akkor csak azon gondolkodnál, hogy a következő pillanatban merre kell menned. Tehát hogyan lehetne 1 millió dollárt nyerni? És mi történne? Előre haladnál valójában? Nem haladnál előre. Tehát itt, hogy mindig tudnád, hogy mi történik veled, és ha azt láthatod, hogy közben meghalsz, akkor hogy lennék képes ezzel együtt élni? Ennek semmi értelme nincs. Nem, mondja Rav. Ez megfelelő ok miatt van, úgyhogy nem kell a jövőt nekünk látni. Mert nekünk azért nem látjuk a jövőt, mert a felső kormányzásban történt olyan változás, amikor nem láthatod meg. Házigazda, oké, na de még sincs ez elrejtve. Igen, vannak emberek, akik jobban megérzik ezt, és akik látják ezeket a történeteket, de ezek nem normál hétköznapi történetek. Tehát sok ember jött, és megpróbálta nekünk a saját főtörítását elmesélni, mondja Musi. Oké, na de... Természetesen ez nem a spiritetes, amiről beszélnek, csak a belső pszichológia az embernek. Az emberi természeten belül képesek valamit megérteni önmagukról. Hiszen a spirituális információk azok a legmagasabb szinten vannak. Tehát ez nem az adakozásé van, nem a teremtőnek az arcára történő változás, nem a bínának a szintje. Ez egy tudás, ami megmondja, hogy holnap mi fog történni. Tehát a vaknak a meglátása, tehát látjuk azt, hogy mi történik a mi síkunkon. De természetesen aki fel akar emelkedni a bínához, az nem ezt kell, hogy lássa, hanem valami sokkal magasabbat. Házgazda, akkor miért van ez megadatva néhány embernek, Rav? Nem tudjuk, és nem is kell tudnunk. Ez létezik, és kész. Van, akinek ez föltárul, a pillanatnyi látása jövőnek. Nem tudjuk pontosan, hogy miért, de nem is kell törődnöm ezzel. Házigazda. Oké, na de akkor mi van a többieknek? Hát az embereket, hát ez nagyon érdekli. Én nem hiszem, hogy ezzel tovább lehet jutni, de az embereknek mindig van egy szabad választása. Ezzel mindenkinek élnie kell. Én nem akarom tudni, hogy mi történik a következő pillanatban velem, mert én azt gondolom, hogy ez nem az én dolgom. Tehát minden pillanatban a saját létezésemben nekem egy dolgot kell tennem, a teremtőhöz való kapcsolatot kell erősítenem, és kizárólag az ő elfogadásával kell foglalkoznom. Ezzel kell foglalkoznom minden egyes másodpercben. Anélkül, hogy foglalkoznék a jelennel, a múltal és a jövővel. Csak a jelennel kell foglalkoznom, semmi mással. Ez egy nagyon fontos pont és szabály. Házigazda. A Kabbalában mi a történelmet is tanuljuk, de csak nagyon rövid ideig. Rav. Nem. Amikor mi a múltbeli hibákból tanulunk, az fontos, de a jövőben mi másképp nézzük a jövőt, és megyünk előre, másképp fogjuk látni a múltat is. Oké, a mi materiális világ, mondja Szimjom, úgy érezzük, hogy nagyon sokan próbálták meg kihasználni a másikat, a másik embert, tehát itt nem látunk spiritás embereket, tehát óriási különbség vannak az emberek között. Egy másodperc, barátok. Tehát itt mindig hiányok vannak a különböző elérésekben, hiány van a teremtő elérésében, hiány van a spiritásban. Tehát itt nem arról a hatalomról beszélünk, a birtoklásról, amiről a fizikai világ beszél. Tehát nekünk vannak szegény emberek, akik valóban spiritesen gazdagok. Tehát természetesen semmi köze nincs az, hogy ki mit birtokol a fizikai világban, ahhoz, hogy spiritus mit ér el. Tehát az, hogy melyik emberem tanult kabalát, nincsenek ilyen tiltások. Itt mindenki részt vehet a kabala tanulásában, és ezzel szolgálja a világot. Szívem, Vinok úr. Tehát nekünk mi a gyökere a pénznek, mondja már el. A pénznek a gyökere, mondja a szűrő. A keszef az a pénznek, és a keszuf az egy szűrő. Tehát ez egy elfedés, lefedése a vágyaknak, amivel megpróbálják az emberek lefedni. A pénz az lefedi az egónkat, és megadja a lehetőséget, hogy fölemelkedjünk az egónak és a vágyunknak, ha jól használjuk a pénzt. Aki erre használja a pénzt. Ha helyes cselekedet csinálsz a pénzzel, de mi ez? Ebben a világban nagyon sok jót tudsz tenni a világban a pénzzel. Hogyan? Nyilván tök ellentétesen, mint az emberek gondolják. Vilniusból egy kérdés. Az ember tehát az emberek van spirituális potenciál, vagy a kabala adja spirituális potenciált, Rav? Ez az embertől függ, hogy az ember hogyan tudja a spirituális potenciált megvalósítani. Házigazda, oké, de én arról beszélek, hogy a kabalisták mit neveztek a tanítvány potenciáljának, Rav? Értem. Tehát a tanár meghatározza a potenciáját a tanítványnak, és nyilván ez a lehetséges magassága a léleknek, de hogy fogja tudni elérni, ezt nem tudja megmondani még egy kabalista sem előre. Mert ez a tanítványhoz, tanítványnak a dolga. Musi, a spirituális világban vannak gyökerek, amik még nem manifestáltak ebben a világban? Vannak ilyen gyökerek, Rav? Hát ha nem manifestáltak, honnan tudnám, mondja Rav? Tehát vannak spirituális jelenségek, amelyeknek nem is kellett még manifestálni, de még nem is minden manifestálódik, minden mindig manifestálódik. Azért, mert a rendszer az teljes, zárt, de eltört. És pontosan azáltal, hogy kombinálódnak a törött darabok, tudunk mélyebbre hatolni a különbségekbe és az azonosságba itt a törött vágy darabok között, és ezek a különbségek meg azonosságok jelentenek meg jelenségeket a rendszerben. Néha nagyon nehéz megmondani, hogy volt az eredeti állapot annak, ami megjelenik a fizikai világban, ez igaz, Rav, Musi. Oké, tehát akkor mi újra konstruálunk bizonyos dolgokat? Tehát, hogy valami történik a spirituális világban, és akkor majd a fizikai világban is megnyilvánul, Rav. Ez így, igen. Általánosabban ezt kijelenthetjük. Tehát, hogy minden spirituális gyökérnek és kombinációjának megvan a fizikai jelensége. Tehát mindenki, tehát nincs semmi a fizikai világban, hanem lenne spirituális oka. Tehát a dinoszauruszok és minden, ami utánuk volt, ami megjelent az emberiség előtt, ezeknek a dolgoknak meg is kellett jelennie, tehát ezek a spirituális gyökere megvolt, házigazda. De egy kérdés, amelyik állandóan bosszant engem, tehát én tehát olvastam a könyvét, amit Szimon Vinok írt a Tóráról, és nem tudom megérteni pontosan. Tehát, hogy vannak a parancsolatok, és aztán tehát ön azt mondja, hogy az embereknek átadják a parancsatokat, ahogy haladnak előre, akkor fogják megérteni, hogy a parancsolatok mögött mi a spirituális jelentés. Tehát, hogy szeresd az apádat és az anyádat, például nyilvánvalóan ez az erőkre vonatkozik, a binára, meg a teremtőre. Miért innen így magyarázta el? Hát kiérteni ezt megmondja, Rafa, mi ezt így magyaráztuk volna, hogy szeresd az Istent, meg a Isten anyát. Hát mit értenének ebből? Hát miről beszélsz? Milyen fajta spirituális rendszerről beszélsz? Az ő számukra ez nem létezik. Tehát te hétköznapi embereknek, a tömegnek átadnád ezt, és elkezdenéd magyarázni? Mit gondolsz, mit értenének ebből? Sőt, hogy néz később, a Szimon Vinok úr, aki írta a könyvet. Én értem, mondja Rav, tehát természetesen le kell ezeket írni, és át kell adni annak, akit ez érdekel. Oké, de el lehetne mondani lábjegyzetben, hogy először volt Egyiptom, és ez meg ez történt valójában, tehát ezek allegóriák, történetek. Miért nem lehet ezeket leírni? Miért nem így? Miért nem lehet ez? Miért kell összezavarni az embereket azzal évszázadokon, ezeken keresztül, hogy csak a Tórát tudjátok olvasni, és az megtrükköl őket? Nincs ebben semmilyen trükk, magyarabb. Tehát az embereket szabaddá teszik a Tóra terhétől. Hát az embernek, ha nincs meg a fejlődés is útján az, hogy eljut addig, hogy a Tóra érdekli, akkor miért kéne neki megérteni, mi van leírva a Tórában? Tehát amikor el akar adni ennek a világnak a minőségét, akkor kezdje el érdekelni, hogy a Tórának mi a titkos jelentése. És akkor majd belép oda. Tehát nekem is fölbukantak a kérdéseim, hogy miről van ezek oda leírva. A korai könyveimben írtam is erről a problémáról, hogy... Tehát én megpróbáltam nagyon kicsi népszerűséget belevinni a könyvbe, hogy jobban megértsék, de nem értik meg jobban, mondjanak. Egyszerűen azért, mert a spirituális cselekedetnek a leírása az nem lehetséges, csak akkor valakiben megvan erre a vágy, hogy megértse. Tehát ez nem úgy működik, hogy... Tehát a mi világunk nyelvével le lehet írni, de amit leírok, hogy az mi van leírva valójában a Tórában, mi a háttér jelentése ennek, nem, szót sem fogom beleírni. Én sem tudom képzelni, hogy lehetne ez. Musi. De még a kabarista nyelvezettel sem lehetne? Még az is lehetne írni, Rav. Hát ez azzal van megírva. Hát nézd meg a Tórát, szerinted mivel írták? Kabarista nyelve írták. Házigazda. Oké, na de az emberek... De tök mást értenek a Tórában, mint a más és más spirituális állapotról mást értenek, magyarabb. Hát más és más a belső nyelvezetük. Tehát ugyanaz a dolog az emberek számára, például a Zohár könyvében megnézitek, az is ugyanarra a dologról beszél, csak más szavakat használ. Oké, tehát Musi, az összes pitas könyv ugyanarra a dologról beszél, ugyanarra a rendszerről, de másfajta leírás használ. Hát persze, hát a fizikai leírásokat használ, vagy a kabbalát? Házigazda. Blilám kérdések. A okozati összefüggések. El lehet ezekkel megmagyarázni azt, ami az ember életében történik? Nem. Mert csinálok egy jó cselekedetet, és egy baromi rossz eredményt fogok elérni, szenvedni fogok. Az egyik nem viszont a másikhoz, mert nem tudjuk, hogy milyen okozatok kapcsolódtak be még a világ másik felén. Kérdés, hogyan lehet megtanulni? Ezt nem értettem. Rav. Az embernek önmagát kell megismernie, önmagát kell megtanulnia, tehát a barátokat nézd, és a barátok reakciájából tanulod meg, hogy te ki vagy. Akkor majd meg fogod érteni, hogy te ki vagy. Következő kérdés. Írva van, hogy hogyha valaki megbüntet egy gyerekét, az bűnös. Hogy bünteti maga a tanítványait? De hogy büntetem én a tanítványait, ők büntetnek engem, magyarabb. Tehát a büntetés az mindig az ember magát bünteti meg, amikor megbüntet valakit. Tehát én megpróbálom odaadni azt, amit tudok, és ők meg jól megbüntetnek engem, mert nem tudják elvenni, amit oda akarok adni. Ez az én büntetésem. Kérdés. Mi a spirituális cselekedet, ami a reggeli leckén történik? Mi az a spirituális cselekedet, Rav? A reggeli leckén az információkkal olyan kapcsolatban vagyunk, akik azonos irányultságban vannak, mint a madarak, akik egy irányba repülnek, és fölemelkednek a saját egyeniségnek, úgy kell nekünk tanulni. Oké, de hogyan lehet, van-e a helyes tanulásnak jele a reggeli leckén is, Rav? Csak is, ahogy a barátokon és a többi tanulótársakon keresztül lehet lemérni, hogy jó, megfelelő élemény, vagy nem. Kérdés. Mi a jó vagy a rossz a spirituális viszonyokban, Rav? Amikor te a többiek érdekében dolgozol, az jó, ha meg magadért, az rossz. Kérdés. A kabbala az elfogadja a művészetet? A kabbala az maga a művészet. Az embert különböző fizikai tevékenységet kényszerítik egyébként az embereket a világban, amik szenvedést okoznak. Mi arra kényszerítenénk az embereket, hogy önmaguk szobrász legyenek. Oké, tehát a reggeli leckét és a Zohárt figyelve, akkor ha nem értek semmit belőle, akkor azért, mert nem kapcsolatok a többekhez, Rav. Egy pillanat sem szabad abból hagyni ezt, még akkor sem nem értek belőle semmit, amely lehetséges, mindenki kapcsolódjon hozzánk, a csoporttal, amelyet csak lehetséges. És a kapcsolatunk majd fokozatosan kideríti, hogy hogyan adódik össze ez a folyamat minden eleme. és így kezdjük majd megérteni, hogy mi történik pontosan a világ mélyén is. És a utolsó kérdés, hogyha mi felvételre nézzük az ön leckéjét, akkor megkapjuk a fényt belőle? Persze, nem csak egy kicsi adagját kapod meg, hanem megkapod a spirituális adagot, ami kell. Ezért legyetek belünk, kövessetek bennünket, mindenkinek sok szerencsét, jövő héten találkozunk. Viszlát!